Fóris György, a Bruxinfo Európai Elemző Központjának igazgatója, az Inforádió arénájának a vendége. Az előző részt azzal fejeztük be, hogy hogyan tekintenek az Európai Unióra keleten, illetve nyugaton. Nyugat, vagy Kelet-Európában elsősorban a nemzetek közösségének, a Nemzetek Európai Uniójáként apostrofálják a kontinensnek ezt a részét, illetve Nyugat-Európában egységesebb alakulatot szeretnének létrehozni. Ezek az ellentétek mennyire oldhatóak?
Igaz, ami a kérdésben elhangzott, de tendenciájában azért annyit mindig finomítsunk, mert ez már egy annyira bonyolult és komplex kérdés, hogy feketén-fehéren nem lehet fogalmazni, vagy akkor nem szabad úgy látni. Kell fogalmazni, mert a tendencia ez, de azért nyugaton is vannak olyanok, amelyek inkább Nemzetek Európáját szeretnék, azért 10 millióan szavaztak Le Penre a legutóbbi francia elnök választáson. Hollandiában is volt vélelem, hogy a Szabadságpárt előre tör, Ausztriában is most már Szabadságpárt koalíciós tag. Svédországban ki tudja, hogy az őszi választáson lesz-e még liberális kormány, sokak szerint biztosan nem. Tehát nem feketén-fehéren igaz az, hogy a nyugat az föderalista, a kelet az nacionalista. Ugyanígy egyébként Kelet-Európában is, részben kormányzati függő is, hogy ki mennyire nyitott ahhoz, hogy inkább globálisabb, liberalizáltabb, piaci együttműködőbb, intézményileg nyitottabb formában képzeli el a együttműködést, vagy pedig alapvetően nemzeti megfontolásokban. Mindenesetre tény, hogy az alaptendencia az, ahogy a kérdésben elhangzott. Itt azért látni kell azt, hogy a nyugati térfélen, és akkor most azokról az országokról beszélünk, akik alapították ezt az egész közös piacot, majd akikhez fokozatosan kezdtek rácsatlakozni a többiek. Van egy fél évszázad alatt kihordott közös projekt, amiben ők nagyon sokat befektettek. És most nem pénzre gondolok, hanem minden másban. Beáldoztak nemzeti szuverenitást, összekapcsoltak intézményrendszereket, létrehoztak közös projektek tízezreit, kereskedelmi, pénzügyi kapcsolatok, kibogózhatatlan hálózat a szövi át ezt az egészet. Egyébként erre a jó példa a brit, amelyik most épp azért vergődik szinte halálosan, hogy hogy lépjen ki, mert nem tudja ezeket a szálakat nem, hogy elszakítani, de beazonosítani szinte alig. Tették ezt azért, mert a második világháború traumái után arra meggyőződésre jutottak, hogy Európa maga logikája szerint soha nem lehet egy akárcsak Egyesült Államok szintjén fegyelmezetten, határozottan szervezett egyetlen központi hatalom, mert etnikailag nincs olyan súlyú szereplő a kontinensen, amelyik maga köré tudná szervezni az egészet. Ezt kellett egy évezred, hogy ezt megtapasztalják, hogy ez csak koalíciók formában működhet, együttműködő országok formájában működhet, és erre most a háború utáni működési forma volt ez a részben szuverenitásról lemondunk és egymástól függünk, és ebben nagyon sokat belefektettek.
De mégis sokszor felvetődik az az igény, hogy ki az az egy ember, akit fel lehet hívni Európában,
ez
hogy Európáról
akarunk beszélni. Mert nincs egy ember, és épp ez a lényeg. Már intézményi szinten sincs egy ember, most ebben nem menjünk bele, mert ez egy másik előadás témája, hogy egészen más képvisel, csinál és jogosult a parlament, a bizottság és a tanács. Ez 28 ország közös projektje, amiben 28 ország azt csinál közösen, amiről úgy látja, hogy közösen jobban csinálja, mint külön-külön. És ha ezt így eldöntötte, akkor játékszabályokat kreál hozzá, pénzt tesz mellé, kinevez rá felelősséget, intézményesít és jogszabályilag lefedi. Ilyen egyszerű. És utána pedig közösen felelős érte. Ezért nem lehet egy embert megnevezni ebben az egészben. Most, mint mondtam, ebben van egy tulajdonos érzés a nyugati részről. És azért is van, mert ebben, mint mondtam, pénzügyileg, szervezetileg, emberileg, társadalmilag elkötelezettek. Egyszerűen milliószám élnek emberek egymás országaiban. Részben pedig, mert hisznek ennek a béke hozadékában. Továbbá a gazdasági prosperitás hozadékában is teszem hozzá. Na most Kelet-Európa egy egész más élménnyel csatlakozott ehhez az egészhez. Éppen abban a szakaszban merült fel, hogy ő ebbe be akar kapcsolódni, amikor fél évszázados önkényuralmi elnyomatás vagy rátelepedettség alól kiszabadulva mindenki a nemzeti identitását akarta megfogalmazni, megerősíteni, demonstrálni, pláne azok az országok, akik ekkor váltak önállóvá, a baltiak, a nyugat balkániak, de még az csehek-szlovákok is. Tehát értelemszerűen ezen a térfélen nem az egymásnak beáldozva közösen építünk valami reflex volt a determináns, hanem az egyénileg megerősödni, beazonosulni, jól teljesíteni, és ehhez reméltek rásegítő eszközöket abban, hogy ezt mind Európai Uniós keretek között csinálhatják. Itt forrás van, itt piacméret van, itt optimális gazdasági együttműködési lehetőség van, de főleg új tőke, új technológia, kinyílik a világ, még jobban tudjuk magunkat szervezni. Most két pofon következett ezek után, most kelet-európai oldalról nézzük ugyanezt a képet. Az egyik az az, hogy meg kellett tapasztalni, hogy ez a nyugat-európai közös piac, ez, ahogy már beszéltünk róla pár perc ezelőtt, egy szuperszervezett kapitalizmus. Végül is arra találták ki, hogy minél szabadabban tudjon érvényesülni az, aki a piacon a legügyesebb, legerősebb, leghatékonyabb. Kelet-Európa értelemszerűen, ha egymás mellé rakjuk pusztán a kettőt, egy Videotont meg egy Siemenset, akkor nem tud egymással versengeni. Kinyitották a piacot egymás felé, mert ez a mi követelésünk is volt, hogy minél előbb történjen meg, és meg kellett tapasztalni, hogy adott esetben ebbe vesztesek lehetünk. A másik, hogy tetejében még bele is szólnak abban, amit mi csinálunk. Mert hogy egy ilyen nagy közös piaci entitás csak úgy tud létezni, hogyha nagyon sok szabályában harmonizált, egyeztetett, közösen vezérelt, ami azt is jelenti, hogy ettől nagyon nemzetileg nem igen lehet eltérni, mert akkor rombolja azt a kohéziót, amin a többi együtt működik. Most emiatt, ja és a harmadik, hogy nincs meg az a tulajdonos érzés, ami megvan a nyugatiakban, akik a háború után ebből próbáltak kimenekülni az újabb konfliktus fenyegetettsége elől. Amikor a keletiek beléptek, ők nem egy újabb háborús fenyegetés rémét próbálták kivédeni, hanem a saját jobb boldogulásukat. Na, ezek már oly mértékűen mély, különböző alapállások, hogy nagyon nehéz közös nevezőre hozni őket, és logikus reflex egy ponton túl, hogy az a keletiekű úgy érzi, hogy egyelőre piacon sem feltétlenül jön meg a számítása, pénzt is egyre kevesebbet kap, mert azért fejlődik, és még bele is szólnak, az inkább azt mondja, hogy nekem jobb, hogyha kevesebb dolog van közösen is, többet csinálok magam, mint az, aki úgy érzi, hogy az elmúlt fél évszázadban azért teremtődött prosperitás is, meg az egyéni állampolgár számára is, szociális biztonság, meg szabadságok, meg egyéb, mert közösen csináltuk.
Megfogalmazódhat ezek után a nyugat-európai magországokban, lásd Németország, Franciaország, hogyha a keletieknek ezek a feltételek ennyire nem tetszenek, akkor kvázi mi létrehozunk egy másik uniót, tehát kétsebességűvé válhat az Európai Unió?
Ez így kimondva soha nem lesz. Nem tartom valószínűleg, politikailag felvállalhatatlan. Tehát,
de ugye már most is van egy eurozóna, ami egy másfajta.
De az nem azért van, mert azt mondták, hogy én akarok csinálni egy másik EU-t, hanem éppen azért, mert azt mondták, hogy erősítsük azt a kohéziót, amin az EU alapul, és ez egy nyitott projekt, és lehetőleg egy idő után legyünk mindannyian ebbe benne, mert akkor még erősebb alapokkal fogunk majd közösen, még hatékonyabban, stb. Tehát ez nem egy kifelé elválasztó projektként épült, hanem egy befelé egyformán mélyülővé. Na most egyébként a kérdés jogos olyan szempontból, hogyha ez a kétfelé húzás, tulajdonképpen napjaink kérdését én abban látom, és most visszautalok a bevezetőbe elhangzott gondolatokra, hogy azokra a súlyos válságkihívásokra, amikkel ma még vergődik az EU, akár a pénzügyi válság utóhatásaival, akár a migrációs válság megoldatlanságával, melyik iskola fog nyerni? A szünet előtt említett bezárkózó protekcionista nacionalista. Teszem hozzá, hogy minden ilyennek saját logikája van, ami gerjeszti tovább abba az irányba egyre mélyebben és mélyebben azt a rendszert követni.
Vagy pedig, lásd Olaszország, Ausztria.
Vagy pedig a nyitott, a együttműködő, ahol viszont bele kell törődni, bizonyos nemzeti szuverenitási szeletkék sérülnek, átadásra kerülnek, EU joganyag felüli nemzeti jogot és hasonló. Melyik iskola fog nyerni? A jelenleg mérlegelhető, valószínű forgatókönyvek szerint három kimenetele lehet ennek a játéknak. Az egyik szerint az, hogy teljesen ketté szakad az Európai Unió, tehát hogy a kérdésben is elhangzott, olyan lépéseket és irányokat kezdenek fölvállalni, az ezt fölvállalni merni képes és akaró országok, amelyek már jól mértékig egy együttműködő, már-már föderalisztikus, konfederáció jellegű államszerűséget vélelmez, amit ez a kelet-közép-európai tanárizmen, dél-európai tanárizmen skandinál, mert ez ott sem mindenki feltétlenül ezzel egyetértő rész nem tud együtt élni, És akkor ketté szakad az EU. Kvázi valóban két EU lesz, vagy csak egy EU lesz, meg a többi, mint az olaszok most az euróból időnként mondják, kiválnak. A másik forgatókönyv, és ez tűnik valószínűbbnek, hogy nincs ilyen drámai ütközés, és nincs ilyen drámai döntés és bejelentés, hanem egyszerűen történnek a dolgok. És a dolgok úgy történnek, mint az eurónál is volt, hogy bizonyos dolgokat az arra kész és képes országok egyre inkább együtt csinálnak, befejezik a bankuniót, lesz betétgarancia rendszer, még létrehoznak külön kis parlamenti képviseleti rendszert az euróban levő országoknak, egyidővel saját költségvetést csinálnak, tehát fokozatosan elkezdik menedzselni és szervezni magukat azok, akik ezt akarják is, meg képesek is rá, és aki ezt nem akarja, az ettől fokozatosan eltávolodik majd, de attól még egy laza keretként marad majd körülötte egy Európai Uniós közös zászló, közös szabályrendszer,
valamilyen gazdasági vagy politikai értelemben.
Na, mind a két értelemben, emögött még lehet közös költségvetés, közös forrás elosztás, de sokkal kevesebb közös érintkezési felülettel az a keményen magba benne levő és azon kívül levő országok között, mint ma. Ez, mint mondom, egy második forgatókönyv, a harmadik pedig, hogy az egész szétzilálja magát, és ellehetetlenül teljesen ezt se lehet kizárni.
Ugye említettük már a műsor korábbi szakaszában, hogy Nagy-Britannia kiválása is elég nehézkesen megy, szinte napról napra vannak fejlemények, hogy ez hogyan történhet meg. Ez idézőjelbe elrémisztheti a többi jelenlegi uniós tagországot, hogy ezzel nem kéne próbálkozni, vagy pedig adott esetben bátorítást adhat?
Az első reflex a közvélemény szintjén az elrémisztés volt. Tehát elindult.
Fizesetek sokat, mondták Londonnak, Brüsszelből.
Csak nem is erre gondolok, hogy el tud jutni a dolog odáig, hogy itt tényleg kilép. Ez egy sokkoló élmény volt. Egyébként a briteknek is, de a többieknek is. Tehát, hogy a britek kekeckednek, meg dolgokat nem akarnak átvenni, meg diktálni akarnak, az sok országban tetszett. Még a cseh miniszterelnök is mondta neki, de lehet, hogy ők is csinálnak majd egy ilyen próba népszavazás, hogy benne akarunk-e maradni, stb.
Sőt, Budapest is London mellett állt.
De az, hogy ennek az is lehet a vége, hogy akkor viszont tényleg kilép, az azért sokokat megijesztett, és itt visszautalok most az előző percekre, az, hogy van egy ilyen tulajdonos érzés e fölött az egész fél évszázad mögött, amit itt megéltünk, ez nem a politikai elitnek a mantrája, ez egy szavazók szintjén megélt élmény. Az emberek ma nyugaton a jólétüket azért összekapcsolják azzal, hogy ők közös piacban éltek. És nem feltétlenül akarnak sokszor a sajtóban túlzóan, vagy akár tévesen leírt túlzott bürokráciát Brüsszelből meg egyebek, de azért akarják a közös piaci együttműködést, akarják a szabad útlevelet, akarják a nyugdíjba megyek Franciaországban és az egyéb dolgokat, és ezt nem akarják elveszíteni. És amikor tényleg elindult a Brexit, mikor kiderült, hogy itt valaki most már belecsúszott abba, hogy ezt komolyan végig kell csinálni, akkor a következő évben 3-4 fontos országban is szavazás volt, parlamenti szavazás volt. Az eredeti előrejelzések, mint mindenhol azt vélemezték fél évvel korábban, itt jobboldali áttörések lesznek, még akár Le Pen elnök is lehet, a hollandoknál vezető parlamenti párt lehet, a Szabadságpárt is egyebek, és ezzel ellentétes dolog történtek. Macron lett elnök egy egészen más politikával, egy tök liberális nyitott politikával, volt 10 millió ellenszavazó, ne felejtsük el, de volt másik, sokkal több, aki a másikat mondta. A hollandoknál is kis párt szerepben maradt meg a Szabadságpárt. Az jött le a választásokból, hogy az embereket megrémisztette az, hogy ebbe bele lehet csúszni egy Brexit forgatókönyvbe. Tehát tiltakozni, változtatni akarok, mert esetleg úgy érzem, hogy van rá okom, de ezt az egészet elbontani nem akarom. Itt most a jellemző főtrendbeli, hagyományos alapítországokbeli reflexekre mondom.
Igen, és erre ezt akartam volna mondani, hogy ezek a nyugat-európai reflexek, mert azért nézhetünk Bajorországra, Ausztriára, Magyarországra, illetve Lengyelországra, Szlovákiára is, Csehországra is.
Hát ez már az előbb elvázolt problémakör. Más alapról tekintenek ezek az országok erre a projektre, és más alapról azok, akik ezt 5-10 évvel a háború után valamire elkezdték, hittek benne, és utána pedig évtizedeken keresztül millió dolgot beleraktak.
Ugye a világon az Európai Unió nem légüres térben mozog, több más hatalom is van, Egyesült Államok, Oroszország, Kína, Japán, nem is szólva ugye az afrikai vagy a közel-keleti térségről. Egy hételei nyilatkozatot hadd cibáljak ide, méghozzá az amerikai elnök Donald Trump mondta azt, hogy az Egyesült Államok számára az Európai Unió a legnagyobb ellenség. Ezek szerint nem csak belül vannak törésvonalak.
Hogyne, hát, hogy az, szintén most beszéltünk róla, az iskolák azok különbözőek, és ez euróatlanti szinten, tehát globális szinten van jelen, aki úgy érzi, hogy minden baj forrása, a túlzott nyitottsága, a határok átjáratossága, a liberalizált kereskedelem, hogy nem védjük a magunk piacát, nem védjük a magunk termelőit, hogy fölöslegesen költünk másokra és egyebek, és ez eminensen Trumpi program. Azért arra felhívnám a figyelmet, hogy ezt Trump személyében képviseli, és egy kellően hatékony twitteres elnöki kampánnyal föl is tudta turbozni annyira, hogy nagy szavazatú támogatottsággal elnök is tudott lenni belőle, de a politikai intézményrendszer már nem támogatta ebben. A mostani Trumpi döntések és intézkedések és nyilatkozatok ellen legalább olyan nagy arányban prüszkölnek saját pártja beli, republikánus pártbeli, akár tekintélyes, régi vágású politikusok is, mint adott esetben demokrata párti vagy annál balrább álló liberális körök.
Ugye ez különösen megfigyelhető volt, bocsáss meg, hogy félbeszakítalak, a Trump-Putyin hételei találkozó kapcsán, amikor mind a két párt, tehát Trump saját pártja is bírálta az elnököt.
Úgyhogy nem feltétlenül tekinthetjük ezt örökre kőbevésett általános amerikai intézményi és politikai végjátéknak, hogy ez most már mindig így lesz, de most kétségtelenül így van, még azt sem lehet kizárni, hogy még egyszer megválasztják, hogyha megint jól kampányol, tehát sokféle forgatókönyv lehet. Ettől függetlenül, ahogy az alapkérdés az volt, hogy bezárkózó iskola, vagy pedig nyitott iskola, itt is látható egy olyan reflex, hogy az amerikai bezárkózás, ami értelemszerűen kárt okoz azoknak a kereskedelmi partnereknek, akikkel szembe bezárkózik, és ez Japán ugyanúgy lehet, mint az Európai Unió, vagy az európai tagállamok egy jelentős része. Ez kiváltja a védekező reflexeket, kétféle védekező reflexet, én is bezárkózok, Németország is bezárkózik, vagy pedig továbbra is úgy látják, hogy a saját gazdasági növekedésük, piaci pörgésük, szociális hálójuk eltartása, kitermelése még mindig jobban biztosítható azzal, hogyha újabb kereskedelmi könnyítésekkel és tovább terjeszkedésekkel adok szabad pályát és lendületet a gazdasági alanyaimnak.
Hogy hát de most éppen a védőmávok vannak napirenden.
Amerikában, de ezt mondom, hogy ezzel alternatív válasz lehet az, amit egyelőre az Európai Unió próbál vinni, az európai országok próbálnak vinni, hogy már pedig mi abban a hitben vagyunk, hogy mi a gazdasági érdekeinket, a növekedésünket, vállalataink terjedését, fejlődését, ezzel a szociális hálón kitermelését azzal tudjuk biztosítani, hogyha terjeszkedünk, ehhez pedig kereskedelmi gazdasági élettér kell. Tehát ha Amerikának nem kell, akkor viszont kössünk szerződéseket másokkal, így született meg az EU-Japán megállapodás, így indult el az EU-Ausztrál-EU-Új-Zélandi megállapodás, így volt most a delegáció Kínában, tehát hirtelen keresik az alternatívákat, ami kvázi nyilván helyettesíteni nem tudja, bizonyos fokig kiváltani tudja az amerikait. Meg ezen van egy olyan elképzelés, egy olyan iskola, ami azt mondja, hogy az amerikai sem lesz tartható sokáig. Tudnék, egy olyan eddig világkereskedelemben főszerepet játszó országnak, mint az Egyesült Államok, amelyik tetejében egy világvalutát is üzemeltet, tartósan nem fenntartható, hogy bezárkózik és elriaszt magától kereskedelmi partnereket, mert már rövid távon is lehetnek negatív, rögtön érezhető hatások, büntetővámok a nyugati autókra, több millió van már Amerikában, akkor majd drágábbak lesznek az alkatrészek is, ezt rögtön megérzi majd az amerikai vásárló is. Kétélű fegyverek ezek, és nagyon sokak szerint a gazdasági érdek is igen hamar arra fog majd rászorítani, hogy ezt a bezárkózást egy ponton túl adja föl az ország.
Ha egy picit túlépünk az Európai Unión, de mégis itt maradunk, ugye volt egy NATO csúcs is, ott is Trump elég erőteljesen fellépett, hogy mindenki tartsa be a GDP 2%-ának megfelelő hozzájárulást a büdzséhez.
Sőt, már négyről is beszélt.
És akkor itt is egy védekező reflexként megjelent, hogy közös európai hadsereg. Tehát amikor már az élet sok területén elkezd megjelenni, nem tudom, hogy ezt bezárkózásnak mondanánk-e, mint amiről te is beszéltél, vagy pedig a jelenlegi rendszernek a megerősítéséről, kiterjesztéséről.
Az első európai reflexek, de teszem hozzá megint nem fekete-fehér, semmi. És ahogy mondtam, ezek a választóvonalak nem Amerika és Európa között vannak, mert Trumpi vélemények megjelennek Európán belül is, már tagországi kormányzati szinten is, lásd az olaszoké, vagy helyenként visegrádi országoké, vagy legalábbis országon belüli erős politikai nyomásként, lásd Le Penék, vagy egyebek. Tehát nem fekete-fehér a dolog itt sem. De ha úgy teszik, akkor döntéshozási pozícióban levő többség által vezérelve az Európai Uniós vonal azzal reagál jelenleg erre a Trumpi vonalra, hogy mint amikor az euróválság rákényszerítette az eurót arra, hogy akkor most akkor fejezzük be az eurót, és teremtsük meg egy csomó olyan eszközt, amit annak idején nem hoztunk létre, és ezzel tulajdonképpen integrációt mélyítenek, mert újabb közös eszközöket hoznak létre, közös bankszanálási alap, közös bankfelügyelet, ez elképzelhetetlen volt 20 évvel ezelőtt. Úgy ezekre a jelenségekre is a válasz az, hogy kétséges a NATO garancia, hát akkor egy kicsit erősítsünk bele a saját védelmi képesség erősítésében, és létrejön egy olyan védelmi politika, amiről hát én szemtanúja voltam a 90-es években, még beszélni sem lehetett róla, hogy védelmi ügyekben a tagországok együttműködjenek, most pedig még közös hadsereg ötlete is felmerül, de közös határvédelem is, akár közös határőrség, és Schengen indult, föl sem merült, hogy közös határőrség legyen, elfogadhatatlanak, mint ma van. Tehát ezek a lépések, és ebbe bele tartozik az is, hogy akkor viszont nyitunk Kína felé, Japán felé, új koncepcióra próbáljuk őket magunkhoz láncolni, és egyebek. Ezek kiválthatnak egy olyan hatást, mint az euróválság kiváltott az euromenedzselésben Európából.
Rövid időnk van hátra, még néhány mondat arról, hogy milyen a viszonya az Európai Uniónak Oroszországhoz, a putyini politikához.
Nagyon ambivalens. Itt a realitások, az egyes tagországi érdekek, és gyakran érzelmeken, de vagy meggyőződésen alapuló ideológiai alapvetések ütköznek, és ebből nem sikerült kijönni még jól. Szerintem belátható időn belül nem is fognak túl jól kijönni. Ugye vannak országok, amelyek gazdaságilag abban érdekeltek, hogy ne idegenítsük el teljesen magunktól Oroszországot. Most az új olasz kormány még a szankciók megvétózását is felvetette, de hát elég az északi áramlatra és az ebben levő német ellenérdekeltségre gondolni a többi, akár csak szomszédos európai uniós országokhoz képest. Másfelől Krím lenyelése senkinek sem tetszett, annál is kevésbé, mert olyan tagországok vannak, mint a baltiak, ahol szintén élnek orosz etnikumok, és attól félnek, hogy bármikor náluk is megtörténhet egy ilyen furcsa háború, ahol hirtelen az ottani orosz kisebbség egyszer csak átáll orosz oldalra, és kérdés, hogy megvédi őket a mai trumpi politika. Tehát van nagyon erős félelem, nagyon erős tartás, van ideológiai elítélés, például az Európai Parlamentben jelölő pártok részéről a jogállamisági szabadságok, pedig ottani vélelmezet vagy valós korlátozások elítélése. És van egy ezt partalanul nem hagyó gazdasági ellenérdekeltség, mert ez mégiscsak a legnagyobb szomszédja Európának, amelyik tetejében ma még jelentős mértékben energiaforrás
is. És földgáz is jön onnan. Putyin és Trump mennyire akarja megosztani az Európai Uniót egyáltalán? Meg akarják-e?
Hát, hogy akarják-e, és hogy erről beszélnek-e, azt mi nyilván nem tudjuk. Hogy mind a kettőnek jól jönne, az biztos.
Melyiknek jönne jobban?
Mind a kettőnek.
Forris György, a Bruxinfo Európai Elemző Központ igazgatója volt az Aréna mai vendége. Köszönöm a beszélgetést, és hogy elfogadta a meghívásunkat. Az adás meghallgatható és nézhető az Inforádió YouTube csatornáján, valamint híroldalán az infostart.hu-n. Az adás elkészítésében közreműködött Szécsi Ágnes, az Inforádió főszerkesztője pedig Módos Márton. Németh Zoltánt hallották, viszont hallásra.